Eredményes élet 2009. január 30-a.
Jó reggelt mindenkinek! Sziasztok! Isten hozott mindannyiotokat. Hányan emlékeztek rá, hogy múlt héten emlegettük Kent Hovind? Emlékeztek rá? Oké, egyrészt itt a könyvesboltban meg lehet venni a DVD-it, másrészt angolul a drdino.com, tehát Dino, mint dinoszaurusz, drdino.com-on angolul azonnal letölthetően, regisztráció nélkül, csak egyszerűen kattintasz és elkezded hallgatni. Ott van a, nem tudom hány részes, 7 részes sorozat? 7, de 10 valamennyi van, nem? Nem tudom, hogy a többihez hogy lehet hozzájutni. Nem, csak 10 valahány órát mond, ugye? Lehet, hogy a 7 részbe belefér, igen. Ámulatosan jó.
Tehát... Három magyar éperi film van, a jó híren megtalálod.
A jó híren?
Ott van, tehát ugye a
teremtés.com. Meg a teremtés.com-on, így van, ott magyarul megvan.
Jó minőségben van a
rész. Nagyon jó. Tehát hihetetlenül jó. Tehát én még nem jutottam a végére. A Péter mesélt legutóbb az édenkerti részről. És hihetetlen. Tehát nagyon logikus. Nagyon logikus. Azt te mondtad, az oxigén, levegőnyomás, meg minden? Hihetetlen. Hát nem. Tehát igazából ez így egy érdekes gondolat, de ehhez most pontosan nem értek, de az egész sztorinak az a lényege, hogy légszomjban élünk mindannyian. Tehát ahogy most természetesen élsz, az olyan, mint amikor egy halat kivetsz a szárazra, és azt mondod neki, hogy sok sikert. Tehát a kétszeres légnyomás, kétszeres oxigéntartalom a levegőben egy olyan állapotot idéz elő, ahol a vérnek nem csak a vörös vérsejtjei, hanem a hemoglobin, az ugyanaz, nem? Igen, hanem mi van még akkor? A vérplazma? Tehát az a másik nagy darab részecske, ami van a vérben, az is elkezd oxigént fölvenni. És a szervezet oxigénellátása ilyen nagyságrendeket lép előre, ami nem azt jelenti, hogy négyszer olyan aktív vagy, hanem többszörösen. Tehát ilyen hiper dolog. Ehhez mind nem értek, de nagyon hihető volt, amit a fickó mondott. Ámulatos, és csak egy érdekesség, amire így emlékszem, hogy a dinoszauruszoknak, legalábbis az egyiknek, kimondottan annak a nagyon hosszú nyakúnak, körülbelül 28 méteres állat, tehát óriási, akkora orjuka volt, mint egy lónak. Nem akkora orjuka volt, mint egy ló, hanem akkora orjuka volt, mint ma egy lónak, ami azt jelenti, hogy a mai légköri viszonyok között az állat megfulladna. Tehát csak egyszerűen úgy, ahogy van, ott leteszed, és megfullad. Mert nincs elég nagy luka szervezetén, amin annyi levegő bemehetne, ami szükséges ahhoz, hogy élhessen. Ha azon az orjukon annyi levegőt préselnél át, amennyire neki szüksége van, akkor egy belélegzésnél az orra meggyulladna a súrlódástól. Tehát ilyen, igen, csak befelé égne. Úgyhogy ámulatos. Tehát csak egyszerűen az a gondolat, oké, néha mi emberek, ahogy gondolkozunk, azt mondjuk, hogy ha Isten szeret minket, akkor miért egy ilyen világba teremtett minket? Oké, és igazából Nem nagyon tudom elfogadni ezt a hozzáállást, mert szerintem a világban, ahogy ma ismerjük, rengeteg áldás van. Tehát egy csodálatos világban élünk, ahol ha elkezdesz úgy gondolkozni, hogy nem arra figyelsz, amit nincs, hanem arra, amit van, és ebben elkezdesz módszeres lenni, és elkezded a napjaidban kutatni az értékeket, az áldásokat, és most nem feltétlenül az anyagiakra gondolok, hanem arra gondolok, hogy milyen az, amikor a szemed jól lát, milyen az, amikor a lábad nem fáj, milyen az, amikor a kezeddel foghatsz, milyen az, amikor finomakat ehetsz, amikor illatokat érezhetsz, amikor gondolkozhatsz szabadon, amikor elcsodálkozhatsz azon, hogy a rózsa miért vörös, vagy sárga, vagy rózsaszín, vagy mit tudom én, milyen színe van. Rengeteg áldás van, aki ott van a családod, hogy szerethetsz, hogy szeretve vagy. Rengeteg áldás. Úgy értem, ha a hozzáállás, hogy jó, akkor a világ, amiben élsz, egy soha ki nem fogyni akaró csoda. De a másik oldalról úgy értem azt is, hogy Isten miért egy ilyen világba teremtett. Tehát miért van az, hogy jön egy nyomorult bacillus, és én 2 hétig beteg vagyok? Miért van az, hogy föl kell mennem 10 emeletet, és oxigénsátorra van szükségem utána? Miért van az, és igazából érezzük, hogy valahol így a menny és a pokol között vagyunk. Habár a pokolról nem sokat tudunk, de hogy ez nem egy ideális állapot, hogy egy átkozott világban élünk igazából, ahol az átkozott most nem egy szitok szó, hanem egy tényleges leíró jelző, ami az áldott, az Isten jót mond rólunk, jót akartnak az ellenkezője, ahol a bűneset miatt Istennek meg kellett átkozni a világot. Úgyhogy értenetek kell, hogy az ő eredeti szándéka nem ez volt. Az eredeti szándékával egy olyan valóságot teremtett, amiben minden jó volt. Lehet, hogy nem tökéletes, az a menny, de minden jó volt, minden hibátlan volt, minden áldásként volt ott. És ahogyan ő kitalálta, a dolog hipermódon működött. Tehát azt gondolom, hogy az 1000 éves királyságban, a mennyben mind olyan lények lesztek, akikről ma még filmet sem tudnának csinálni. Tehát a legámulatosabb szuperhősről szóló modern mese egy mongoloid idiótáról, és nem is tudom, hogy hívják ezt, fizikailag hátrányos helyzetű emberről szól, ahhoz képest, aki az örökké valóságban leszel. De a mai állapotunkhoz képest csak egyszerűen az édeni állapotok, úgy értem, a Hovind úgy fogalmaz, hogy ha találkoznánk Ádámmal, valószínűleg leborulnánk előtte, mint egy Isten előtt. Valószínűleg 3 méteres volt, hihetetlenül intelligens, rendkívül erős, rendkívül kitartó, rendkívül képes, teljes ilyen egyensúlyban élő lény. Majdnem 1000 évig élt, 80-nal futott. Amitől csak egyszerű logika, ha 3 méteres vagy, és az izmaid olyan mértékben el vannak látva energiával, ami az egészséges táplálkozás, bőséges oxigén, és így tovább, ámulatos. Így fogalmazott, hogy csak visszamenni az Édenbe, és ott lélegezni, csak ott lenni, és ez jó volt, még egyszer, ezt egész nap ezt fogjuk csinálni. Mindegy, hogy egy hosszú történet végére jussak. Hallgattam ezt a fickót, és ahogy így csak egyszerűen számba vette az alaphelyzetet, így arra gondoltam, hogy jó lenne visszamenni. Vagy inkább úgy mondom, jó lenne hazamenni. És nem igaz az a sugallat, hogy remélem, hogy Krisztus majd csak később jön vissza, mert még van egy csomó dolgom itt. Ha Krisztus visszajönne, akkor minden dolgod ilyen gyufahegyezéssé zsugorodna, ami várhat, vagy elfelejtődhet. Az élet annyival több annál, mint amit mi láttunk belőle, hogy azt el sem tudjuk képzelni. Ezt is mondja Isten, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, amit ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el nekünk. Úgyhogy csak reménykedj. Ahol a remény egy ilyen nagyon realista, nagyon konkrét várakozás a jövőre. És meríts belőle. Ha nem teszed, akkor egy olyan erőforrásról mondasz le, amiről kár. Okay? Hit, remény és szeretet, ez a 3 a legfontosabb. A hitet és a szeretetet értjük, a remény pedig sokszor üzemanyag nélküli a mai emberben. Nem tudjuk, hogy mire kéne várni. Nem tudjuk, hogy minek kéne örülni. Az új kocsinak esetleg, a nagyobb háznak, az új munkahelynek, a hétvégére az üveg sörrel és a tévével, mindig így töltöm a hétvégémet. Tehát értitek, tehát hogy a reményhez kell valami, ami elég nagy és elég értékes ahhoz, hogy legyen értelme várni. Ezt sokszor hallottátok tőlem, de mai napig nincs jobb képen, mint a vakáció. Hányan utáltatok iskolába járni? Á, nem mindenki. Oké, a társaság fele. A többiek akkor azt se tudjátok, miről beszélek. Nem tudhatjátok. Szóval, mint amikor börtönben élsz, és azt mondják, hogy 5 nap múlva kiengednek. 4 nap múlva kiengednek. 3 nap múlva kiengednek. Ezt hívom reménynek. 1 nap múlva kiengednek. Úgy értem, az a cella egy gyönyörű helyé változik. Úgy értem, a madarak csicseregnek, a rácsok gyönyörűek, a téglának finom illata van, már csak 1 nap is kiengednek. Úgy értem, a kaja tökéletes, a haverokat sajnálom, hogy itt kell őket hagynom. Kicsit viccelek, de értitek, hogy a remény megváltoztatja a pillanat színét, ízét és értékét. A remény nagyon fontos. És nekünk keresztényeknek kell rajta elmélkednünk, hogy mi vár ránk. Mi vár ránk a halál után, mi vár ránk az elragadtatás után, mi vár ránk aztán az örökké valóságban. Ezek tények, amelyeket, hogyha nem tanulunk meg számba venni, akkor csak egyszerűen lemondunk egy olyan erőforrásról, amiről vétek lemondani. Oké? Hallgassátok Kaut Györgyöt.
Sziasztok! Jó reggelt! Akkor kinek van kedve imádkozni, mondjuk megkérdezem. Néhányan? Jó, akkor tegyük ezt egy rövid ideig, jó? Atyán, köszönjük neked azt a rengeteg csodát, amit tényleg adsz nekünk, amelyek körülveszel minket, és nyisd meg a szemünk ezekre, nyisd meg a szemünk arra, hogy úgy lássuk az életet, ahogy te látod odafentről, ahogy te nézed az ránk, ahogy te nézel a többi emberre, és ahogy te látod az egész életünket egyben, az elejétől a végéig, és szeretnénk még tovább is látni reménnyel és hittel, bízva a te szeretetedben, Uram, hogy te jót tartogatsz nekünk, te jót készítettél nekünk, ezt megígérted, és már ízlelhetjük ennek a gyümölcseit itt a Földön, most ebben az életben. Hát még akkor a következő időkben sokkal inkább. Úgyhogy hálás vagyok ezért, Uram, neked, hálásak vagyunk mindannyian, hiszem, és arra kérlek, hogy most csak áld meg a gondolatokat, te szólj, Uram, te taníts minket, te oktass, te szólíts meg minket, ahol vagyunk, és mozdíts ki esetleg, ha beragadtunk, ha így megkötözöttnek érezzük magunkat, te vágd le kötelékeket, adj új látásmódot nekünk, és mindehhez erőt, Uram, amelyet csak te tudsz adni. És tényleg szeretnénk olyanok lenni, mint a saskesejük, és ez jó, ezt szeretjük, hogy erőködés nélkül fent tudnak maradni, és egy hihetetlen oldalról, egy hihetetlen rátekintéssel bírnak az egész világra, és köszönjük, hogy te erősítesz meg minket, Uram. Nélküled reménytelenek vagyunk, ezt tudjuk. Nélküled nincs reményünk. Úgyhogy köszönjük neked. Köszönöm Sanyit is, hogy hűséges és vezetés látása van a szolgálatra, hogy itt lehetünk. És köszönöm, Uram, hogy felkavarod a szívünket mindannyiunknak arra, hogy ne csak egy természeti életet éljünk, amely lehet, hogy gazdag, lehet, hogy nem is unalmas és érdekes, de hogy ennél még sokkal többet akarsz nekünk. Egy felelős életet, egy erőteljes, másokra hatással lévő életet, Uram. Úgyhogy köszönjük ezt neked. Krisztus drága nevében imádkoztunk. Amen. Csak így gondolkodtam a két dolgon, és az egyik pont ezen a dolgon, hogy mi vár ránk ezután, az élet után, és az így sokszor beszokott így kattanni a mindennapoknak a pörgésében, amikor a határidők és az ügyfelek szorongatnak, de és akkor így bevillan néha, hogy megyünk a mennybe. Egy hihetetlen, tényleg olyan, mint amikor a bungee jumping volt, hogy felemelnek oda a daruba, egy a tetejére, és ott, és hogy nézel. És minden olyan, tényleg az addigi nagy dolgok olyan jelentéktelennek tűnnek, hogy a Sanyi mondta, hogy azok a nagy dolgok olyan kis picikké válnak. És ugyanakkor átérzed így a fontosságát is, nem tudom, de nekem, tehát átérzem fontosságát. És látom, hogy azt is, hogy ez csak egy időszak, ami itt van, de hogy utána lesz egy másik. És az életem az több, mint amit ott lentről láttam. És ezt hiszem, hogy csak Isten tudja így megmutatni nekünk. Ez többről szól, mint a lehetőségeimnek a kihasználásáról. Ez többről szól, mint arról, hogy ahogy szoktuk mondani, hogy sikeres legyek, hanem ez arról szól, hogy ott legyek a helyemen. Az legyek, akint éljek, aki valójában vagyok. Betöltsem azt, amit Ádám elvesztett, amikor kirúgták az édenkertből. Mert azt mondja Isten, hogy visszakapjuk mindazt, amit elvesztett ő, és még sokkal többet annál. És az első Ádámnál, ami most a miénk, a Biblia nem véletlenül második Ádámnak hív, az sokkal jobb. Tehát, hogyha meghallgatod ezt az előadást, amiről Sanyi beszélt, és irigykedsz Ádámra, akkor gondold arra, hogy neked sokkal jobb lesz nem sokára. Neked nem csak, hogy nem kell levegőt venned, de nem leszel a gravitációhoz se kötve valószínű, és nem leszel a falakhoz kötve, és nem leszel, tudod, nem leszel éhes ebbe a mostani értelemben, és egy olyan állapotban leszünk, ahol mindenünk meg lesz elégítve, és valami ilyesmi a menny, nem a hárfázó angyalok, ahogy ezt én régen gondoltam, nem unalmas, bár aki szeret hárfázni, annak biztos jó lesz. De a Biblia másról beszél a mennyben. És egy hihetetlen életről. Tehát amikor Krisztus eljön és elragad minket, ugye erről beszél az élet, eljön az övéért, és aztán elkezdődik ez az új szakasza az életünknek, és aztán ilyenek fognak történni, hogy a nagy nyomorúság végén visszajönk, azt mondja, hogy Krisztus eljön az övéivel, hogy megítélje azokat, akik ellene lázadtak. És mi ott leszünk egy nagy csatában, nem tudom, ez kit mozgat, hogyha látta valami második világháborús filmet, akkor tudod, milyen lehetett annak a része lenni. Ezt a nagypapám, vagy a nagypapán korabeliek tudják, de hát ez egy olyan csatának leszünk ott a részesei, ami el van töntve egy módon, győztesként fogunk jönni. És Isten azt mondja, hogy te most itt élj győztesként a Földön, hogy ne hagyd, hogy elhitesse veled a világ, hogy vesztes vagy, még akkor se, hogyha tudod, épp nem jól mennek a dolgaid. És ne hidd, hogy elhitesse veled, hogy azért vagy győztes, mert épp jól mennek a dolgaid. De azért vagy győztes, mert a jó csapathoz tartozol, úgy döntöttél, hogy részed leszel, kiválasztottak. És tudod, ez olyan, mint a általános iskolás tornaórákon, mikor kiválasztották a két legjobb focistát, és akkor ők egy csapatot gyűjtöttek, és akkor tegyere, és akkor így, csak a legbénábbakat senki se akart, ők maradtak utoljára. És hogy Krisztusnál nincs ilyen. Ő mindenkit azt mondja, hogy gyere, a csapatomba akarlak tudni, gyere a győztes csapathoz, és hogy mit ígértől, milyen csalit ígér, nincs, tudod, a csali az nem valami abban az értelemben csali, hogy valami ígéret, amiből aztán lehet, hogy semmi nem lesz, hanem egy olyan ígéret, ami biztos, és azt hiszem ez egyedülálló, mert senki, hiszem, hogy senki a világon nem tud olyat tenni, hogy megígér valamit, és 100%, hogy úgy lesz, hanem tudod, nekünk hozzá kell tennünk, ha Isten úgy akarja, akkor úgy lesz. Persze, megígérhetem, de amit Isten megígér, az úgy van. És ez nagyon fontos dolog, és ez az egyik, a reményünknek az egyik alapja. És a másik dolog, ami elgondolkodtatott, hogy ugyanakkor, hogy felelősek vagyunk, hogy felelősséget kaptunk, hogy a szabad akaratom az egy felelősség, és az életemnek ahhoz, hogy a leginkább ki tudjam használni minden tekintetben, ahhoz fel kell vállaljam a felelősséget. És ugye azt hiszem, hogy így aki az ember üzletemberként, amikor tesz egy lépést, valami ilyesmit csinál, hogy így felvállalja az ötletét, a gondolatát, a látását, és belelép. És hogy ez minden területén igaz lehet az életünknek, hogy felvállalom a felelősséget, hogy igenis én tudok változtatni valamin, én tudok változtatni a helyzetemen, én tudok változtatni egy problémán, amivel az emberek küszködnek, én tudok segítséget adni nekik, és a másik oldalról jön így, hogy a saját problémámra felkínált megoldást elfogadom Istentől, hogy igenis elismerem, ezzel kezdjük, elismerem, hogy problémám van, elismerem, hogy itt küszködés van, elismerem, hogy ez egy átkozott világ. Szerintem Isten ezért hagyta ilyen átkozott formában, és ezért adott nekünk ilyen, úgymond Biblia szerint bűnös természetet, hogy rájöjjünk, hogy nincs minden rendben, hogy itt gond van, itt gáz van, itt nagy gáz van, és hamarosan beleszaladunk valamibe, ha más nem az utolsó lélegzett vételünk után, amitől félünk, amitől rettegünk, amikor elveszítünk mindent. De még addig is rengeteg félelem vesz körül minket. Úgyhogy nem véletlen, mert Isten így csinálta, így akarta felnyitni a szemünket arra, hogy micsoda kontraszt van közte és e között, a világ között. És mégis olyan jól tudjuk érezni magunkat Isten nélkül ebben a világban. És persze ez csak a mi vakságunk miatt van. Mert tényleg egy oldalról nagyon jó, és tele van áldásokkal, más oldalról pedig pusztulásra van ítélve, és folyamatosan romlik, és minden hullik szét, és semmi nem lesz jobb igazából. Minden csak rosszabb lesz, ahogy megyünk előre. Ez a Róma 8-ban, hogy a világ károsztatás alá van vetve. De hogy a jó hír az, hogy mi nem, hogy mi vele, mi, nekünk van egy kilépünk innen, nekünk van egy lehetőségünk, nekünk van egy döntésünk, hogy megszabaduljunk ettől. És az a jó hír, és az a menny, és ez a reményünk, és erre várunk, ez a pillanat, ami az megtérésünkkor eljött, és ami a halálunkkor, vagy Krisztus visszajövetelekor végleg eljön, amikor végleg megváltozik az életünk. És azt hiszem, hogy szükségem van arra, hogy ezt így napi szinten tisztán lássam, hogy napi szinten ott legyen a fejemben, ott tudatosuljon bennem, hogy Istennek mi a terve, mi a nagy kép, mi az, ami miatt én még itt vagyok, mi az én célom, és hova tartok. Ez egy izgalmas dolog. Tegnap olvastam a Wolf Gábort, egy páran ismerjétek, egy zseniális mondást. Vicces, csak pontosan akarom idézni, de valami ilyesmi, hogy összpontosítás, és vagy célorientáltság, és fókuszált munka. Minden más csak, nem is tudom, mit okoz. Minden más csak, mit tudom én, sérvet okoz, vagy valami ilyesmi. Inhüvelygyulladást okoz, ez az. Tudod, vagy fókuszálsz a fontos dologra, vagy tényleg ceruza hegyezéssel töltöd a mindennapjaidat. És te azt hiszed, hogy hú, de fontos dolgokat csinálok. És tényleg fókuszálni, összpontosítani a lényegre, erre, hogy mi az életnek a valódi célja, mi a nagy kép, mi az igazi, mondjuk úgy, elhívásunk, hivatásunk, reményünk. az a lényeg, és minden más csak ínhüve gyulladás okoz, tényleg. Minden más csak ceruzahegyezés, minden más csak elpocsékolt idő. És arra a Biblia felhívja figyelmünket, talán ezzel zárom, hogy így Efézus 4-ben mondja, hogy a napok gonoszak, és hogy foglalkozott időgazdálkodással, az tudja, miről van szó, de ha nem is tudatosan, de tudat alatt ott van ez bennünk, hogy vagy Efézus 5-ben van, hogy 5-15, hogy ezért ügyeljetek arra, hogyan éltek, ne legyetek ostobák, hanem okosak, mint aki minden lehetőséget kihasznál, mert gonosz időkben élünk. Ez egy figyelmeztetés számunkra. De azt hiszem, megtapasztaljuk ezt, hogyha jó dologra figyelünk, akkor felfrissülünk, akkor erőt kapunk. Tudod, nem tudom, hogy ez az oka-e, hogy itt vagytok, de nekem az egyik ok, hogy itt vagyok, mert itt felfrissülök, mert itt kapok, mert itt elfogadhatok, és itt olyan, ittől így segít orientálni a gondolkodásomat. És keresem ezeket a lehetőségeket. Erre figyelmeztet a Biblia, hogy keresd a lehetőségeket, keresd a lényeget, keresd a fontos dolgokat, mert a többi az nem sok, tudod, nem nagy súlya van, nem ez fogja meghatározni az életed, hanem az igazán fontos dolgok, és azok megérik az áldozatot is, megérik a fáradtságot, úgymond, a befektetést. Ez az üzenet.
Két gondolat jutott az eszembe. Az egyik dühítő. Dühös lettem az előbb. Biztos láttátok rajtam mindannyian. A másik viszont azzal kapcsolatos, amit Gyuri csak most mondott, és megint hadd játsszam az ördög ügyvédjét. Nem lehet egy ilyen egyensúlyvesztett életet élni, ahol én mindig csak a reményre gondolok, oké, majd a mennyben, persze, meg Isten velem van, meg a hétköznapokban ezt könnyű elfelejteni, még jó, hát annyi dolgom van, ne viccelj, meg annyi fontos dolog van még az életben, majd gondolod, hogy majd mindig Krisztusra fogok itt gondolni. Értem, ez nem realisztikus, tehát ebben a világban kell élnem, itt kell érvényesülnöm, és itt senki se gondol Krisztusra, meg az nem ad kenyeret sem. Oké, hallottatok már ilyen hangokat? Esetleg belülről is? Nem kellett messzire menni. Figyeljetek, és igaz, tehát jogos. Én sem hiszem, hogy Isten egy fura bogarak gyülekezetévé teremtette a népét. Akik dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mondjunk áldást mindannyian, dicsérjük az Urat, miközben a villáskulccsal tekerjük a csavarakat a gyárban. Dicsőség, dicsőség. Tehát nem fura bogaraknak teremtett minket. Azt gondolom, hogy az Isten szerint való ember az ilyen normális. Nem tudom, hogy a mai világban mi az, ami normális. Valószínűleg, ami normális, igazán normális, az a mai világban már nem normális. De csak hogy értsétek, hogy amit mondani akarok, az, hogy mindaz, ami a vallásos embernek erőfeszítés, az Urat dicsérni szüntelen, az a hívő embernek olyan, mint a lélegzés. De nem mondva csinált, nem mesterkélt. Sétálok az utcán, és örülök az életnek, és valahogy csendben mindenfajta, dicsérnem kell az Urat, mert ez most jó volt, és hát, ha valami jó pontot is kapok érte, dicsérlek, Uram, ügyes vagy. 10 méterrel később, de szép a virág, dicsérnem kell az Urat, mert szép a virág, és dicsérem az Urat, mert szép. Nem, hanem ez csak úgy van, hogy mint a hajós, aki dicséri a tengert, mert megtartja a hajóját. Nem mondja állandóan azt, hogy de jó, hogy víz itt van, nem esek bele a Marianárokba. Halleluja, halleluja. Hanem ott van benne egy teljesen természetes, de nagyon is valódi hála, egy félelem, egy nagyra értékelés. Ugye te nem szórakozik, nem ugrik be a vízbe, ugye te úgy, hogy a hajó tovább megy, mert ő már megszokott a tengerrel, vagy nem mondja azt, hogy mit nekem a vihar, sose félek én itt semmitől, hanem tehát érti, a lényévé vált ennek a valósága, féli, él vele, de a dolog teljesen természetes. Nem tudom, hogy értitek-e. Köszönöm a szót, amit Marcsit súgja nekem. Szabad. Ez a tökéletes szó. És amikor a reményed természetessé vált, természet felettivé vált, akkor csak egyszerűen úgy jársz, kelsz, mint aki a következő pillanatban a mennyben találhatja magát. Akkor csak egyszerűen úgy jársz, kelsz, mint aki persze, hogy örökké élek. Értem, nem tudom, hogy mitől félhetnék. Nem vallásos kötelezettségből nem félek, hanem öregem, én csak örökké élek. Hogy értem, az, aki örökké él, az nem fél. Isten csak egyszerűen velem van. Úgy értem, így élek 10, 20, 30 éve, a gondolat mintáim már ennek megfelelőek, a vonatkoztatási rendszerem már ez. Ha Isten velem, kicsoda ellenem, és ez nem egy kis kártya, amit fölírtam magamnak, és reggelenként mondom a tükörbe, miközben eleinte ez jót tesz, hasznos lehet, mert hamarabb rögzül, de a cél az, hogy rögzüljön, és az alap vonatkoztatási rendszereddé váljon. És amikor ez megvan, akkor szabad vagy egy tök normális életet élni, ahol hatalmas buli a fiaddal elmenni teniszezni, és 100%-osan ott vagy, és a szervára koncentrálsz, és miközben földobod a labdát, látod, ahogy a kék égben az a fura sárga labda ott pörög, a pillanat kimerevszik egy pillanatra, hálás vagy érte, és aztán szerválsz egy olyat, amilyet csak bírsz, és rohansz a labdáért, és kit érdekel az, hogy dicsérjük Istent, de közben folyamatosan dicsérjük Istent. Nem tudom, hogy érted-e? Akkor az életnek azok a dolgai, amik a vallásos ember azt mondja, hogy a világ szereti ezeket. Te nem érted, hogy mi hol a különbség. Ugye, te én Isten valóságában élek, mindent hálaadással eszek, mindennel hálaadással élek. Nincs két valóság, ahol néha a vallásos életemből szabadságra megyek, és egy kicsit csemegézek a világból is, aztán a világból visszamegyek a vallásos életembe, ahol áhítatos vagyok. Nincs ilyen. Egy valóság van, Isten valósága, és mindenki benne él, csak az emberiségnek egy része úgy tesz, minthogyha nem. Nem tudom, értitek-e, hogy a dolog a maga erejével és hatalmasságával a szabadság, a természetesség legkiegyensúlyozottabb pontján áll meg. Hihetetlen. Élet. Ahol lélegezni, oké, egy csoda. És ahol szabad vagyok mindenre, csak ne váljak semminek a rabjává. Ahol minden szabad nekem, csak nem minden használ. És ami nem használ, azzal nem élek. Miért? Te szoktál falat bontani otthon, ha nem kell? Tudod, ellenállhatatlan kényszerem támadt arra, hogy kiüssem a nappali egyik falát, tudod? Aztán a feleségem jön le, tudod, és Sanyi, mit csinálsz? Hát nem tudom, jól esett. Ugye, te nem olyan nehéz ezt megállni. És amikor ilyen módon élsz, akkor a bűn, oké, ami céltévesztés. Tehát ugye a feleségem mondaná, miután kiütöttem a házfalát, hogy Sanyi, ez céltévesztő volt, ez a fal, annak volt értelme, hogy ott volt, úgy értem? Sanyi, a bűn az céltévesztés. És nem tenni rosszat magamnak és a fele barátomnak nem olyan nehéz. Ugye, ez nem korlátozza az életemet túlzottan. Nem tudom, érted-e, mit akarok mondani. Tehát, hogy ez olyan normális. Szabadnak lenni. Hit, remény és szeretet. Ha ezeken elmélkedsz, ha ezeknek a tartalmát, a mélységét keresed, akkor szabaddá válsz arra, hogy élj egy normális életet. Nem egy megszokott életet, nem egy kétszínű életet, nem az egyik lábammal itt, a másikkal ott, hanem egész lényemmel Isten valóságában, de Isten valóságában mindennek helye van. Értitek? Az üzletnek, a szórakozásnak, a szolgálatnak, az önfeláldozásnak, a szeretet, mindennek helye van. Oké? Okay? És nincs ellentmondás, minden dicsőséges, minden szent, minden örökké való. Csak hitből legyen. Ezt a világ nem érti. A világ mindig rabságban van. Mindig azon gondolkozik csak, hogy kinek legyek a rabja. Mi is rabok vagyunk. A szeretet rabjai. Isten igáját vettük magunkra. Amely iga arról szól, hogy megengedjük neki, hogy ő szeressen minket, megengedjük neki, hogy ő szolgáljon minket, és hogy ő vigye előre az életünket. Most elmondom azt, ami dühített. Oké? Okay? Akarjátok tudni, hogy mi dühített? Dühös voltam, el tudjátok ezt képzelni. Yes. Egy kérdés hangzott el, mégpedig egy nagyon jó, és ez így hangzik, hogy nagyon sok elképzelésünk lehet ugye ebben a szabadságban, ahol sok jó ötletünk van, de csak 24 óránk egy nap. És ahhoz, hogy valami ugye a mi közreműködésünkkel megvalósuljon, ahhoz valószínűleg arra az egy-két dologra kell összpontosítani, ami fontos. Igaz? És ha jól értem, akkor a kérdés az volt, hogy hogyan teszek különbséget a között, ami fontos, amire érdemes fókuszálni, és azok között, amikre nem. És a másik kérdés, hogy ha egyszer választottál, hogy maradsz meg a jó elképzeléssel? Very good question. Do you have an answer? We could make some money with it, if you... Ha erre tudnánk egy jó választ, egy kis pénzt is kereshetnénk ezzel. Oké. Az egyik dolog az, hogy amikor prioritást állítok föl, akkor nem sorrendbe állítom az összes feladatomat, hanem kivégzem a feladataim 80%-át. Oké, ez nagyon fontos. A prioritások felállítása gyilkosságot jelent. Oké, kivégzed a feladataid 80%-át. A modern embernek annyi feladata van, hogy lehetetlen mindet elvégezni. Úgyhogy barátkozz meg a gondolattal, hogy 10 feladatodból 8-at sose fogsz elvégezni. Tehát amikor azt mondod, hogy ez nincs benne a top 5-ben, amivel foglalkozok, akkor az megszűnt létezni. Ha ezt nem döntöd el, akkor minden nap újra meg újra harcolnod kell azokkal is, akiket már kiirtottál. Nem tudom, érted-e? Amikor Józsué bevitte a népet az ígéret földjére, akkor Isten azt parancsolta neki, hogy öljen meg az ellenséget. Öljön meg mindenkit. Férfit, asszonyt, csecsemőt, állatot, mindenkit. De hát ez szélsőséges. Oké? Most ebben nem fogunk belemenni, de a helyzet az, hogy akit életben hagytak, azzal egész életükben háborúztak. Oké? És még ma is. Akit életben hagytak, az megerősödött, felnőtt, és elkezdte kiirtani őket. Most, ha ezt szellemi szinten, vagy célállítás szinten nézzük, akkor az a gondolat, hogy a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad, az nem igaz. Oké? Egyszerűen nem igaz. A kecske jól lakik, és a káposzta meghal. Ez a lényeg. És ezért fontos, hogy jól válasz. Oké? De akkor mi lesz a többivel? Én tudok egy nagyon jó verset, ami elbánik a többivel. Máté 6.33. Keresd először Isten országát és igazságát, és minden egyéb, amit nekem már nem futott a időm és energiám, hogy keressem, az megadatik ráadásban. De tudnotok kell, hogy például amikor a Kánaán az ígéret földjének a legnagyobb erődítményéhez értek a zsidók, Izrael Jerikóhoz, akkor Jerikót nem ők vették be, tudjátok? Jerikót Isten vette be. Ők csak hitben engedelmeskedtek. Nem tudom, értitek a nagy különbséget? Nem volt kardcsattogtatás, nem volt csata, nem volt emberi erőfeszítés, hanem Istennek volt egy ígérete, ők hittek abban az ígéretben, a hitük szerint cselekedtek, körbejárták Jerikót 6 napon keresztül, a 7. napon 7-szer, és trombitáltak és kiabáltak. Értem, a jerikóiak már szóltak a helyi sárgaháznak, hogy gyűjtsétek össze ezeket a bolondokat a ház körül. Egyébként nem rettegtek, mert Isten félelmet ébresztett bennük, és a zsidók híre, hogy a Jordán ketté vált, és száraz lábbal keltek át, már elérkezett, és féltek tőlük. De a lényeg az, hogy Isten cselekedett. Úgyhogy a rövid válaszom az, hogyha hitben választod ki a prioritásaidat, azt a 2-3 dolgot, aminek az időd javát szenteled, és ezt hitben tetted, akkor Isten harcolja egyrészt azt a harcodat, és gondoskodik minden egyébről. És azt hiszem, hogy ha ez a hitbeli döntés nincs ott benne, akkor sose vagyok képes megmaradni a rengeteg újraszülető, a semmiből feltörő feladat közepette annál, ami mellett maradtam. Aztán a többi pedig csak módszertan, meg üzleti, meg nem is tudom, milyen fajta kalkulációk. De ha hitben kiválasztom azt, amivel utána békém van, és a többit kiírtom, akkor a dolog rendben lesz. És persze olyan kategóriát nem írhatsz ki, ami Isten fontos, tehát ami Istennek benne van az első 5-ben. Ugye, hogy van ez? Isten az első, a család a második, a gyülekezet a harmadik, a munka a negyedik, és te vagy az 5. Tehát ezekből nem írhatsz ki egyet sem. Tehát nem mondhatod azt, hogy nem törődök magammal. Én majd csak itt egy szolga leszek. Nem teheted. Nem hagyhatod ki a gyülekezetet, nem hagyhatod ki a családodat, és nem hagyhatod ki Istent. Azt gondolom, hogy ha ezek benne vannak az első számú prioritásokban, akkor rendben van. Oké, mi dühített fel? Csak ennyi, hogy ugye a hitben kiválasztod azt, ami a te utad. Nem lehet, tehát nagyon sokszor nincs végső meggyőződésed. Isten nem írja ki a felhőkre, hogy ez a te utad. Ez a vállalkozás fog bejönni, vagy nem is tud. De egy ponton az van, hogy gondolkoztál, mérlegeltél Isten előtt, és békességed van vele, és úgy gondolod, hogy Isten vinni fog ebbe az irányba. Hogy ez Isten vezetése. De nincs, még mindig nincs írásba adva, hogy nem lett egy új oldal a Bibliának, ahol egyszer csak olvasod, hogy Sanyi, tudod, legyél internetmarketinges. Tehát nem olvastam. De egy ponton azt mondom, hogy Uram, ez a te akaratod, és én hitben, minthogyha, tehát igazából biztos vagyok benne, hogy te vezetsz, de ha nem, akkor azt világossá kell tenned, mert én most elindulok, hogy te mondtad, hogy ez az akaratod. És addig, amíg nem jutok egy új felismerésre, egy ugyanilyen alapos módon megszülető új meggyőződésre, addig én emellett maradok. És úgy megyek, mint akivel Isten van. Oké? És persze, ahogy manipulálni kezded a körülményeket, most össze is zavarlak, úgy ez veszélyes, mert például én hallottam embereket, Isten azt mondta nekem, hogy az a lány lesz a feleségem. Király. És neki is mondta? Nem, neki nem, mert hallani se akar rólam. Jó, rendben, és ez mióta tart ez az állapot? 8 éve? Aha. Értem. Szóval van, hogy manipuláljuk a tényeket. És hogy a keresztnél szűnik meg ez a manipuláció, de ebbe most nem megyek bele hosszan. Yeah, please. Yes, yes. I translate for you, yeah.
I was just thinking,
Csak azon gondolkoztam, hogy nagyon sokan üzletemberek vagytok, és hiszem, hogy hívők is. És a hívők legtöbbször az életükben eljutnak arra a pontra, hogy igazán tetszeni akarnak Istennek. De van családom, vannak gyerekeim, és még pénzre is szükségem van. És van egy ilyen dilemma, és jönnek elképzelések, hogy mondjuk el akarok menni valamilyen szolgálatba, elmegyek lelket nyerni, elmegyek valamilyen missziós mezőre, és lehet, hogy ez egy kérdés is egyben. És miközben ennyi elképzelés van, és gondot kell viselned a családodról is, a pénzügyekről, de a másik oldalról pedig tetszeni akarok Istennek. Lehet, hogy valakinek van ehhez egy jó ötlete. Mit gondolsz? Wow. Nem egyszerű. Nem egyszerű. Nem egyszerű. Nekem például van egy pár jó ötletem. És én is jó vagyok a marketingben. Internet. Én Oroszországból származom, most Írországban, Dublinban élek. Van egy családom, gyerekeim, és van egy szolgálatom. És Dublinban egy segédpásztor vagyok. És néha arra gondolok, hogy talán túl sok ötletem van. De csak 24 órám. És néha nagyon nehéz választani. És csak ezt akartam megválaszolni, vagy megvitatni. Mert amit én említettem, hogy a megfelelő döntést hozni a megfelelő időben, mert néha a pénzre összpontosítunk, de az idő nem a megfelelő. Mert néha veszíthetünk pénzt, néha pedig nyerhetünk. De ha időt veszítünk, az elment örökre. Nincs belőle több. Ezért fontos meghatározni a módját, hogyan hozol megfelelő döntést a megfelelő időben. És azt gondolom, hogy ebben a képben Istennek nagyon erőssé kell válnia. Van itt bárkinek bármilyen jó ötlete ehhez, vagy elképzelése? I think it's not necessary all the time to choose, because with what I do, I reach both of the goals. I mean in that way. If I would be a profit killer and I would live from this, I would be in a big dilemma, right? But this is not the fact. I found a job where I can serve people financially and with their health and with their lifestyle, but also I make money with it. Yes. And I take care of my family and myself in one step. And it wasn't easy to find this way, but my conviction is that in that way I found a blessing and I reached both of the goals in one step.
That's great.
Yeah. Ez nagyszerű.
And while we were speaking,
amíg beszéltél, még van egy hozzászólás. Should we wait? No, let's start. Ádámról és Éváról gondolkoztam, miközben beszéltél.
Before they fall.
Mielőtt elbuktak. Azt hiszem, nekik nem voltak dilemmáik. Mert mindig erős, függőleges kapcsolatuk volt Istennel. És beszéltek vele, és ő beszélt velük. És azt hiszem, hogy a problémáink többségét ez megoldja. Igen, hogy ha elmélyülök Isten igéjében, és megvan ez a függőleges kapcsolatom folyamatosan, és hogyha stabil vagyok a lelkemben, ha hoztál egy döntést, és békéd van vele, és el tudsz gondoskodni a családodról, akkor ez egy nagy áldás. Feri.
Gondolat a 24 órával kapcsolatban.
About the 24 hours.
Igazából én úgy döntöttem, hogy csak 12 óra egy nap. 12 óra a munkára.
I made a decision that for me the day is 12 hours for work.
Mert igazából így tudom csak dolgozni. Nem 24 óráig akarok dolgozni, mert akkor nagyon hamar nem elég a 12.
Okay.
Sőt, úgy döntöttem, hogy a vasárnap mondjuk nem emelem fel a telefonkészletű. Hogyha fölhívnak, akkor azt nem tudom kikerülni nyilván, fölveszem a telefon, de nem kezdem. Egy rövid humoros sztori. Figyelem azokat a szülőket és gyerekeket, akik a McDonald's-nál beállnak a McDrive-ba. Tudod, a lemezdoboz oda az egyik ablakon, bemondott, hogy mit szeretnél, nem doboz elborul a másik.
Ezt sose tudom lefordítani.
Megkapod az étel.
Okay, you get your food there. Okay.
És mindenki elkezdett tenni az autóba, és a ketchup, és a mustár, és a kóla. Tudottam, hogy ha nincs annyi időd az életedben, tudod, hogy ebédelni megálljál, és normális körülmények között egyél, akkor hagyd abba azt.
Csak azt mondom, hogy az előbb, amiről beszéltünk, hogy nincs két valóság. Tehát ugye te nem az van, hogy szellemileg, tehát választanom kell, hogy most szellemi leszek, vagy testi, oké, pénzt fogok keresni, vagy Istent fogom szolgálni. A dolog egy is ugyanaz. Ha nem tudom a munkámat úgy csinálni, mint valamit, ami egyenértékű a szolgálatommal, akkor nem csinálom a munkámat. És hogyha pedig egyenértékű, akkor hol a vívódás? Akkor a vívódás csak abban van, hogy ezt a munkát, vagy azt a munkát végezzem. Az meg csak üzleti döntés, illetve a szabadságom területe, illetve Isten vezetésére való hallgatás. De nem egy nagy, szélsőséges, tudod, tetszem-e Istennek, vagy nem tetszem Istennek döntés. De szerintem ez nagyon fontos. És persze az életünkben van olyan idő, kellene, hogy legyen olyan idő, ami kimondottan a szolgálatra való. És ez nem arról szól, minthogyha az üzleti életemben nem szolgálnék, mert ott is szolgálok, nem tudok másik emberré válni. Csak ugye amikor üzletelek, akkor a pillanatnyi körülmények, a szerződések, a velem szemben támasztott elvárások, a vállalásaim többnyire arra vonatkoznak, hogy üzletileg kommunikáljak. És ha ott mondjuk egy órás konzultáción, amiért az ügyfél fizetett, abból az egy órából 45 percet Istenről beszélek, miközben üzleti tanácsot várt tőlem, akkor annak nem fog örülni, ugye? Tehát ez úgy érthető. Úgyhogy az üzletben sokszor nincs lehetőségem olyan mélységben, olyan konkrétan szolgálni az embereket, ahogyan szeretném. Ezért, mert a szolgálatnak meg kell történnie, az emberek szomjaznak és éheznek, és valamikor meg kell őket etetni, ezért szakítanom kell olyan időt, ahol arról beszélek, ami igazán fontos. Úgyhogy ilyen módon van egyfajta egyensúly keresés, de ha az az érzésed, hogy két szerepben kell helytállnod, akkor rossz képed van az egészről. Tehát akkor, vagy akkor a fejedben valami még nincs a helyén. A másik meg tényleg csak így, hogy ha hiszem azt, hogy mondjuk egy vállalkozás Istentől van, akkor akár nehéz, akár könnyű, addig kitartok mellette, amíg nem jön egy új meggyőződésem arról, hogy valami mást kéne csinálnom. És minden másra nemet mondok. És sokan próbáltatok már velem üzletelni. Hányatoknak mondtam már nemet? Oké. Okay. Igen. A többiek nem, meg se próbálták. És ez nem arról, hogy... Mátise. De ez nem arról szól, hogy arrogáns lennék, vagy bármi, hanem arról, hogy van egy meggyőződésem arról, hogy mi az, amit csinálok, és azért, hogy azt csinálhassam, muszáj a többire nemet mondani. Lehetetlen mindent csinálni. És ugye az az illúzió, hogy ha több tányért pörgetek egyszerre, akkor az jól fog működni, ez többnyire azt jelenti, hogy egyik tányért pörög, se pörög rendesen. Ugye, ha van egy jó üzleti ötleted, akkor az nem azért nem teljesít optimálisan, mert nem elég jó, hanem mert nem kapta meg azt a befektetést, amivel optimálisan teljesíthetne. Úgyhogy a legtöbb vállalkozás az éhhalál szintjén működik, a menedzsment és a marketing szintjén. Ugye, nem adsz neki eleget ahhoz, hogy élhessen. Miért nem? Mert 1000 dolgod van mással. És a többi az jól teljesít? Nem, az is az éhhalál szintjén van. Úgyhogy azért, hogy az egy élhessen, a többire nemet kell mondani. És ez most csak legyen üzleti. Nem nagyon hiszem, hogy addig, amíg egy vállalkozás nincs készre fejlesztve, tehát úgy értem, hogy rendszer szinten kész van, tudsz egynél többel foglalkozni, ha csak nincs egy stábod. Mert ha van stábod, úgy értem, van 5 titkárod, akinek megmondod, hogy ezt csinál, az azt csinálja, és mind tudja, hogy mit kell, és akkor persze lehet. Mert akkor csak csaponganak a gondolataid, vannak ötleteid, egy óra alatt összeállítasz egy koncepciót, itt, amin aztán 5 ember dolgozik, egy óra alatt összeállítasz itt egy koncepciót, amin 5 ember dolgozik, akkor persze. De ha egy ember vagy, és a semmiből indulsz, nem hiszem, hogy egynél többet tudsz jól csinálni. Nem hiszem. Ha igen, akkor különleges ajándékod van Istentől arra, hogy szervez, koordinálj, és így tovább. Jó? Vagy ha, vagy nem tudod, hogy mennyit kéne kapni a vállalkozásodnak ahhoz, hogy igazán jól működhessen. Oké, ez... Mennünk kell, vége van, de elmondom, hogy mire vagyok dühös, jó? Már kezdem elfelejteni. Mire voltam dühös? Várjál. Tessék? Jó, a következő. Ez a fickó, ez a Kent Hovind, ez annyi olyan bizonyítékot, annyi olyan tárgyi bizonyítékot, leletet, tudományos összefüggést, de mondom, leleteket mutatott a filmjében, amiről sose hallottam eddig, hogy így feldühített. Ez miért nincs benne a tankönyvekben? Erről miért nem beszéltek nekünk? És gyakorlatilag megvan az oka, hogy miért. Felolvasom nektek. Róma 1-ben van. Tehát csak, hogy ugye a naivitás egy kicsit így oszoljon, oké? Hogy egy szabad, demokratikus világban élünk, ahol a tudomány uralkodik, az objektivitás, a realitás, a valósághoz, az igazsághoz való ragaszkodás, és ahol nem szeretjük az elfogult és begyöpösödött keresztényeket, akik csak a maguk vallását terjesztik. Oké, figyelj! Az evolucionista tudomány, a humanizmus az egy vallás, amit kőkorszaki, vagy inkább úgy mondjam, hogy középkori bigotizmussal védenek, és torzítják a tényeket, torzítják a tudományos felfedezéseket, a leleteket elrejtik, a bizonyítékokat megsemmisítik, hogy nehogy ellent mondjon ennek a vallásos meggyőződésnek. Figyeljetek, itt van. Isten ugyanis haragját nyilatkoztatja ki, Róma 1:18. A mennyből az emberek minden hitetlensége és gonoszsága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Ez történik. Az emberek, a világ szánt szándékkal, céltudatosan, megfontoltan feltartóztatja az igazságot. Oké? Olyan csontvázakat találnak tömegével, amik óriásoknak a csontjai. Oké, olyan combcsont, ami akkora, mint az ember. És 20-30 ilyen sírt egymás mellett. A genetikai kutatások eredményei mind arról szólnak, hogy 8-1 leszűkülés. Nem is tudom, a Föld korával kapcsolatos tárgyi bizonyítékok, minden mérés, minden kutatás, 4400 év az özönvízig, és a maxkor 6000 év, minden bizonyíték ezt hozza. Őrület. Tehát úgy értem, egy olyan manipulációban élünk mi, de nem magunkat féltem, a gyerekeinket. Mert egy olyan országban élünk, egy olyan világban élünk, ahol az általános, oké, ahol az oktatás iskolába járatni a gyerekünket kötelező. De az iskolai tantervben egy vallásos tantervet tanítanak, mégpedig egy olyat, amely nem felel meg a valóságnak. Csak hogy mennyire őrület ez, ugye az ősember, a Ramapithecus, a pekingi ember, a jávai ember, a lüszi csontváz, a neandervölgyi, oké, ezekről tudományosan mindegyikről kiderült már, hogy vagy hamisítvány, vagy totál tévedés. Tehát nem embercsontok voltak, disznócsont, majomcsont, konkrét csalás a tudós azért, hogy pénzügyi támogatást kapjon a kutatásához, meghamisított leleteket. Ugye nem az, hogy talán, hanem ez nyílt titok, nyilvánvalóan, oké, mondjuk mit tudom én, a neandervölgyi ember teljes tanítás elméletéről egy fog van, meg azt hiszem egy állkapocs darab. Amelyről mind a kettőről kiderült, hogy azt hiszem a csont egy az állkapocs egy majomcsont, a fog pedig egy disznófog. Most lehet, hogy keverem a dolgokat, meg kell nézni a filmet, de még mindig benne van a tankönyveinkben. Ezt értitek? 20 éve, vagy nem tudom hány éve, nyilvánvalóan mindenki tudja, aki ért hozzá, hogy hazugság, de még mindig benne van a tankönyveinkben. A te gyerekednek még mindig megtanítják, és felelnie kell belőle, és le fogják osztályozni, hogy jól mondja el vissza, ami egy nyilvánvaló hazugság. Nem tudom, értitek ezt? Most ez mit jelent? Jelentse azt, hogy menjünk ki az utcára, és sztrájkoljunk? Nem. Nyissuk ki a szánkat. tanítsuk az igazságot, szálljunk az időnkből, az energiánkból arra, hogy az emberek hallják azt, amit hallaniuk kell. Oké? Mert ha semmit se tisztelünk, már az emberi szabadságot sem, az ember jogát arra, hogy tudja, hogy mik a tények és mi az igaz, akkor mi marad? Igaz? Úgyhogy tessenek dühösnek lenni, és elmondani az igazságot. Zárjuk egy imával, és jövő héten biztos, hogy fogunk olvasni az Efezusiakhoz írt levélből. Mindegy, ez is jó, nem? Ez is jó. Mindennek megvan a maga helye és ideje. Mennyei atyánk, arra kérünk téged, hogy áldj meg minket, és ez nem is elég. Arra kérünk, hogy élj bennünk, hogy élhessük azt az életet, amit igazából te élsz, amit nekünk eredetileg szántál. És ezt az életet lehetetlen élni nélküled. Ez az élet arról szól, hogy fogjuk a kezedet, és te vezetsz minket, hogy te szeretsz minket. Igazából maga ez a kapcsolat, az élet, ez az, amit kérünk, ez az, amire vágyunk, ez az, ami a miénk valójában. És azok kedvéért, akik esetleg hallgatják ezt a felvételt, és még sosem fogták meg a kezedet, még nem békültek meg veled, a te kedvedért elmondunk egy imát most, amit hogyha elmondasz velünk, akkor örök életed lesz. Abban a pillanatban békét kötsz Istennel, és ő örök életet ad neked. És az ima így szól, hogy Úr Jézus, bocsáss meg nekem. Tudom, hogy céltévesztő ember vagyok. Tudom, hogy bűnös ember vagyok. Kiütöttem a házam falát. Céltévesztettem az életemmel. De most visszajövök hozzád, és kérlek, hogy bocsáss meg. Tudom, hogy 2000 éve itt voltál a földön, és meghaltál az én bűnömért. Jézus Krisztus meghalt minden ember bűnéért, és aki elfogadja őt, mint megváltóját, mint helyettesítő áldozatot, annak örök élete van, ez az evangélium, ez az örömhír, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Úgyhogy kérlek, csak fogadd el Jézust most. Mondd, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj nekem örök életet. És amíg itt vagyok a földön, vezess engem, segíts jó döntéseket hozni, segíts megmaradni a döntéseim mellett, egészen addig, amíg másfelé nem vezetsz. Adj örömet, békességet, nagy gazdagságot ehhez az élethez. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Amen.